Az imádkozás előtt az 57. Zsoltárból szeretnék felolvasni. Hadd álljunk ehhez fel. 57. Zsoltár. Könyörülj rajtam, ó Istenem! Könyörülj rajtam! Mert nálad keres menedéket lelkem, és szárnyaid árnyékában keresek menedéket, amíg a pusztulás el nem múlik. Istenhez, a magasságoshoz, a mindenhatóhoz kiáltok, aki az én ügyemet vezeti. Az égből küld és megsegít engem, mert a kapsi üldöző megrágalmazott engem. Isten elküldi az ő kegyelmét és hűségét. Az életemmel együtt oroszlánok között fekszem, gyűlölt ellenségek között, olyan emberek között, akiknek fogai lándzsák és nyilak, és akiknek nyelve éles kard. Emelkedj fel az egek fölé, ó Isten, az egész földre teljeszd ki a te dicsőségedet. Ennyit ebből az igerészből. Hűséges Istenem, szívünk legmélyéből köszönjük neked, hogy bár ezen a világon vagyunk, de nem ebből a világból valók vagyunk, és nem ide tartozunk. A mi otthonunk ott van a magasságban, ahol semmit sem tudunk a nyomorúságról és a szenvedésről. Szeretett Urunk, sóvárogva vágyakozunk arra, hogy elhagyhassuk ezt a földet, és eljuthassunk hozzád az atyai házba. Te már elkészítetted a lakásokat, és hamarosan, nagyon hamar visszajössz. Magasztalunk és dicsőítünk téged, és imádunk téged, és a legmélyebben kérünk téged, légy ma közöttünk. Uram, áldj meg minket! Emeld fel ránk a te tekintetedet kegyelemben, és add meg nekünk a te békességedet. Vegyél el rólunk mindent, ami közöttünk és közötted állhat, legyenek azok tettek, szavak vagy gondolatok. Ó Uram, bár lenne, hogy az új szövetség vére igazságszolgáltatást adjon ma a népednek, igen, felmentő ítéletet. Szeretett Urunk, szívből köszönjük neked ezt a napot is, amelyet azért készítettél, hogy beszélj hozzánk, és megáldj minket. Legyen, hogy a te tetszésedre lenne, hogy közöttünk légy, hogy megmentsd az elveszetteket, hogy meggyógyítsd a betegeket, hogy szabaddá tedd a megkötözötteket, és kérlek, pecsételj el mindannyiunkat a Szent Szellemmel. Add meg nekünk, Uram, az isteni pecsétet testünk megváltására, a bizonyosságod, hogy az az erő, amely feltámasztotta Jézust a halálból, a mi halandó testünkben is ott lakozik, hogy életre keltse azt a megfelelő időben. Ó, szeretett Uram, még egyszer megköszönjük neked, hogy jelen vagy, és megáldasz minket. Mindent átadunk neked. Vedd a beszélőket, a hallgatókat, igen, légy te magad az, aki beszél. Beszélj hozzánk úgy, ahogy egy barát beszél a barátaihoz, mert mi a te barátaid vagyunk, mert azt tesszük, amit te parancsoltál. Ismételten hálát adunk neked, és kérünk téged, légy velünk, a Jézus nevében. Amen. Szeretném különös módon és teljes szívemből üdvözölni mindazokat, akik most vannak itt először, az Úr drága nevében, és természetesen mindannyiunkat. Nem hiszem, hogy van itt bárki, aki ne hallotta, látta és követte volna tudatosan az elmúlt hetek eseményeit. És úgy gondolom, hogy meggyőződéssel mondhatjuk, nagyon közel vagyunk a véghez. Látjuk a fejlődést, azt, hogy nem csak lassú, hanem olyan sebességgel történik, amit nem is gondoltunk volna lehetségesnek, vagy nem is tartottunk volna lehetségesnek. Ez a tény egy szent kötelességet ró ránk, hogy ne csak megfigyeljük, vagy lelkesedjünk azért, hogy ez vagy az történik, hanem ugyanakkor megértsük, hogy mi ezt az időt arra kell felhasználnunk, sőt, megvásárolnunk, hogy teljesítsük az Istentől kapott feladatunkat. Különösen, amikor a jelenéseket olvassuk, egy olyan mély hálát érzek, speciálisan, ha arra gondolok, hogy az Úr megajándékozott bennünket Branham testvérrel, mint egy Isten emberével, mint egy prófétával, akinek rálátása volt a prófétai ígére, és inspiráció és kinyilatkoztatás által megosztotta azt velünk, úgyhogy ma már csak meg kell figyelnünk a dolgokat, hogy tudhassuk, hogyan történik, vagy hogyan zajlanak le a dolgok. Ti is igazolhatjátok, hogy évek óta beszélünk arról, hogy a keletnek meg kell nyílnia, meg fog nyílni, és mindazok, akik figyelmesen hallgatták, örülni fognak, hogy most már tényleg eljött a beteljesedés ideje. Mi nem csak a nyugati országokban prédikálhatunk, majd a szabadban, hanem hamarosan a moszkvai Vöröstéren is, a prágai Wenzel téren, a Tienanmen téren, még Kínában is. Ne aggódjatok, az idő sürget, és az általános fejlődés így fog haladni. Mindazok, akik még nem értették meg, egy itt, egy ott, talán később kapcsolók, de Istennek meg lesz az ő útja, megnyitja az ajtókat a világ végéig, mert ez meg van írva. Isten országának ez az evangéliuma hirdetve lesz minden nemzetnek tanúságtételül, és akkor eljön a vég. Nem előbb, hanem utána jön el a vég. És ha már így vagyunk, nem akarunk politizálni, de arról, amit a Szentírás mond, arról itt is beszélhetünk, különösen a Jelenések könyve 17. fejezetében, abból szeretnék 2-3 verset felolvasni. Jelenések 17, a 17. verse, itt az áll, mert Isten a szívükbe adta azt, hogy végrehajtsák tanács határozatát, és egy cél érdekében cselekedjenek, és királyi hatalmukat a fenevad rendelkezésére bocsássák addig, amíg Isten szavai be nem teljesednek. Akár keleten, akár nyugaton, a hatalmasoknak a hatalmukat a rendelkezésére kell bocsátniuk, és pedig ennek a hatalomnak, amelyet itt Közép-Európában Dániel próféta nagyon világosan úgy ír le nekünk, mint a római birodalom. Ő mindössze csak 4 fenevadot látott, és közvetlenül azt a kinyilatkoztatást kapta, hogy a 4 fenevad 4 világbirodalmat jelent, amelyek egymást fogják követni, és az utolsó a római birodalom. És akkor Isten embere a Pátmos szigetén meglátja ezt a fennevadat, amely egy hatalom, egy világhatalom, a bibliai proféciában a hatalommal egyenlő a fennevaddal. Látja a fennevadat, amely létező volt, és nincs többé, és újra lesz. Hadd olvassam fel ehhez a jelenések 17. fejezetének a 8. versét. A fennevad, amelyet láttál, létező volt, és nincs többé. De feljön újra a mélységből, és a kárhozatra megy, és csodálkoznak majd a föld lakói, azok, akiknek a neve nincs beírva az életkönyvébe a világ alapításától fogva, amikor látják, hogy a fennevad létező volt, és nincs többé, és újra lesz. És most jön a lényeg, itt bölcsességgel párosuló értelemre van szükség, a hét fej, a hét hegy, amelyen az asszony trónol. Ki ne ismerné a hét tomb városát? Ott van hét hegy, nem csak hét fej az is, hanem hét hegy, amelyen az asszony trónol. Nem Washington, nem Moszkva, hanem Róma. És Isten szelleme a prófétákban rámutatott erre, és Isten ugyanezen a szelleme van én bennem is. És mindaddig, amíg a hangom vízhangzik, rá fogok mutatni ezekre a dolgokra, és beszélni fogok róluk, mert mások nem teszik. Az egész világon keresik a végidők eme szuperemberét, csak nem ott, ahol valójában van. Ezzel kapcsolatban is szeretném még egyszer megköszönni Istennek, hogy elküldte szolgáját és prófétáját, szeretett Branham testvérünket. Mi nem istenítjük őt, de hálásak vagyunk Istennek, hogy ebben az időben a kinyilatkoztatás által nem a saját kutatásunk vagy értelmezésünk, hanem a kinyilatkoztatás által betekintést kaptunk abba, ami most történik. Az asszony ugyanakkor hét hegyen, vagy amelyen az asszony trónol, és itt van az összkép, és nagyon tisztán látjuk magunk előtt a hatalom, amely meglévő volt, de aztán nem volt többé, felbukkan és előáll most a szemünk előtt. És nem véletlen, hogy a politikusok valamennyien ranggal, foglalkozással és névvel egyszer csak ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanazt a szókincset használják a pán-európai házról. Ablakok nélkül, ajtók nélkül mindenki be tud nézni, ki tud nézni az Atlantikumtól az Urálig. Azt mondta de Gaulle tábornok 1957-ben, amikor a római szerződések társszerzőjeként aláírta. Ma már másokról van szó. Szeretteim, nem szeretnék ezzel hosszadalmasan foglalkozni, de egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Elérkeztünk a végidők végéhez. És amikor arra gondolok, hogy néhány nap múlva Gorbacsov barátom is megcsókolja a pápa gyűrűjét, akkor az ember belső szorongást érez ennél fogva, de ugyanakkor Isten szavára is gondolunk, hogy egy értelemben kell cselekedniük, és hatalmukat, erejüket az ő rendelkezésére kell bocsátaniuk, amíg Isten szavai be nem teljesednek. Emberileg szinte lehetetlen besorolni, lehetetlen megérteni, és itt nagyon világosan hangsúlyozhatjuk, ha az én szeretett Uram ma itt állna a helyemben, azt hirdetné, ezen a napon beteljesedik ez az írás a ti szemetek előtt. Nem tudom, hogy mennyi mindent kell itt még mondani, emlegetni, olvasni ezekről a dolgokról, de egy dolgot szeretnék hangsúlyozni ezzel a témával kapcsolatban. Bárcsak megajándékozna bennünket Isten azzal a kegyelemmel, hogy ne csak megfigyelői legyünk az időnek, hanem ki is használjuk, és elvigyük az örökkévaló evangéliumot minden népnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Ma az a szívügyem, hogy a hitről beszéljek, arról a hitről, amely hatékonyá válik, arról a hitről, amely nem a szavakban, hanem a tettekben van, abban, amit Isten tesz. Hadd olvassak fel néhány igerészt erről, elkezdve a Máté evangélium a 8. fejezetének az első versével. Amikor pedig leszállt a hegyről, nagy sokaság követte őt. Ekkor egy leprás közeledett hozzá, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta: akarom, tisztulj meg. Ekkor azonnal megtisztult a leprájától. A gondolat, ami engem foglalkoztat, a következő. Az Úrhoz intézett kérdésünk, ha akarod, vagy ha tudod, nem egészen helyes. Ő akarja, ő megteheti, ő benne mindig minden ígéret, igen és ámen. Ő felteszi nekünk a kérdést, tudsz-e hinni? Ó, hogyha hinni tudnál, meglátnád Isten dicsőségét. Nem az a kérdés lényeges, hogy Uram, akarod-e? Ő akarja. Ő akarja, higgyétek el azt, hogy így van. Ő akarja azt, hogy minden emberen segítve legyen. Azt akarja, hogy megbocsátást nyerjünk. Azt akarja, hogy megmeneküljünk. Ő akarja, ő akarja. Ma is meg akar áldani. Ő akar. Nem ez lehet a kérdés, hanem amit fel kell tennünk magunknak, az az, ha hiszünk-e. Ő megteheti, ő akarja, el tudod-e hinni, hogy meglásd Isten dicsőségét? Ezt már mondtam itt egy ideje, és ez valóban megérint engem. Rendelkezésünkre áll a 4 evangélium, mint beszámoló abból és arról, amit Urunk annak idején tett. És bárhol is hirdettetik Jézus Krisztusnak ez az evangéliuma, ott ugyanazoknak a dolgoknak kell és fognak megtörténni, amelyek annak idején az evangélium keretén belül történtek. De hiszen ez nem egy elmélet, ez egy isteni gyakorlat itt a Földön. A Szentírásban pedig rendelkezésünkre állnak azok a szakaszok, amelyek szerint az Úr velük volt, és munkálkodott rajtuk keresztül, és megerősítette az igét a következő jelekkel. El kell jutnunk arra a pontra, hogy a mi hitünk isteni cselekvést vonzon maga után, és ezzel számolnunk kell azzal, hogy ami itt elhangzott és megtörtént, az újra meg fog történni. A múlt hónap utolsó vasárnapján egy kicsit érintettük Branham testvér szolgálatát, annyiban, hogy ő úgy vette az írásokat, mint előtte senki, nem félt, fogta őket, hitben állt rájuk, és tudta, hogy az írásokat nem lehet megtörni. Isten ezt így mondta, és ahogyan ő mondta, ez így igaz. És ő, Branham testvér, reál támaszkodott és megtapasztalta. Amikor az angyal 1946. május 7-én eljött hozzá, Branham testvér szó szerint azt mondta, nem fognak hinni nekem. És hozzátette még azt is, én iskolázatlan vagyok, és így tovább. És a válasz így hangzott, két jel adatik majd neked, ahogyan Mózes prófétának is két jel adatott. Egy bizonyos pontra szeretnék rátérni, amikor Isten elküld egy prófétát, meghirdeti a jeleket, majd meg is cselekszi azokat, akkor az Isten élő jelenlétébe vetett hit egyszerűen ott lehet, és ott is kell, hogy legyen bennünk. Ennek meg kell lennie. Az ígén keresztül, a prédikáción keresztül ki kell legyen eszközölve a hit, hogy Isten biztosan nem tért nyugovóra az ő profitai hazamenetelével, sem a Branham testvér visszahívásával, hanem, hogy az Úr az ön népével van, mégpedig mindvégig, és hogy mi ugyanazt a hitet, ugyanazt az ígét kaptuk meg, semmi sem változott, ellenkezőleg, és ezért hálásak vagyunk Istennek, még mélyebbre vezettek bennünket abban, abba, amit Isten kinyilatkoztatott számunkra. Ami talán évekkel ezelőtt még homályos volt, noha hittünk benne, de nem fogtuk fel teljesen, az ma már, nyugodtan mondhatom, mindannyiunk számára, vagy mindannyiunk helyett, isteni kinyilatkoztatás lett kegyelemből a te és az én szívemben. De hiszen nincsen olyan pont, amelyet Isten kinyilatkoztatott volna, és amely számunkra tisztázatlan maradt volna. Éppen ellenkezőleg, Isten szelleme úgy vezetett minket a világosságtól a világosságig, az igazságtól az igazságig, a dicsőségtől a dicsőségig, hogy az isteni kinyilatkoztatás hatásának valahogyan egyszerűen át kell törnie. A pecsétekben beszélt Branham testvér az olaj és a bor összehasonlításáról, aminek nem szabad ártani. Olaj, Szent Szellem, felkenetés és így tovább, de a bor éppen stimulációja ennek az isteni kinyilatkoztatásnak. Szeretteim, be kell következni annak, hogy az Istentől kapott dolgok valóban áttörjék a mélypontot, hogy az isteni kinyilatkoztatás hatása, ahogyan az Úrhoz méltó, tőlünk is megnyilatkozhasson ő hozzá. Hogy ne csak üljünk, álljunk és hallgassuk a dolgokat, hanem legyünk elragadtatva attól a nagy kiváltságtól, amelyel Isten megajándékozott bennünket, hogy a mennyek országának iskolájában ülhetünk. Nem egy Gamaliel lábainál, hanem szeretett Urunk lábainál, aki olyan világosan, olyan egyértelműen minden összefüggésben kinyilatkoztatja az ő igéjét, mint még soha eddig a Földön. A hit, ahogy az írás mondja, így szólt akkor a mi Urunk, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak a testéből élő víz folyamai fognak folyni. Mi szaván vehetjük Istent, és kell, számolnunk kell vele, számítanunk kell arra, hogy az, amit megígért, annak már is részesei lettünk, hogy nyilvánvalóvá lehessen. De hiszen a hit nem egy olyan görcsös dolog, amit most meg akarunk ragadni. A hit Isten akaratának valódi kinyilatkoztatása arra a pillanatra vonatkozóan, amelyben éppen találjuk magunkat, és erőfeszítés nélkül szaván vehetjük Istent, az Urat. A hit kinyilatkoztatás, ez igaz, de Isten akaratának a kinyilatkoztatása arra vonatkozóan, aminek meg kell történnie abban a pillanatban. A hit nem egy elmosódott dolog, amit valahol meg kellene keresni és kategorizálni. A hit, amely valódi kinyilatkoztatás, arra a pontra van szabva, ami valóban a tét, ami valóban folyamatban van. És szeretteim, úgy vélem, ha Isten megajándékozott bennünket a vele való összekötetéssel, és vannak bizonyos dolgok, amelyekre várunk, és amelyeknek meg kell történniük. Bár csak megajándékozna bennünket azzal, hogy váratlanul, minden erőfeszítés nélkül a mi részünkről, ajkunkkal kimondjuk, amit Isten tett, és az megmutatkozik. Hiszen ez volt az, amit az Úr a Márk 16-ban is mondott. Nem, ebben az esetben Márkusz 11. A Márk 16-ban van az általános nagy missziói parancs. Azokat, akik hisznek, ezek a csoda jelek következnek majd. A feltámadott Úrban való élő hitnek nyilvánvalóvá kell tennie Isten erejét, mert ez a hit nem csupán szavakban áll, hanem tettekben, és erőteljesen megnyilvánul. Az apostolok cselekedetei 14. fejezetének 9. versében van egy ige szó, és a következőket mondja. Apostolok cselekedetei 14. fejezetének 9. verse. Ez az ember meghallgatta Pál prédikációját, és amikor az álhatatosan ránézett, és felismerte, hogy megvan benne a hit, amely szükséges volt a gyógyulásához, akkor nagy hangon kiáltott neki, állj fel egyenesen a lábadra. Aztán felpattant, és körbesétált. Pál apostol felismerte, látta, hogy ott valakinek hite van. Visszatérek újra ehhez a gondolathoz. A Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésének arra kell szolgálnia, hogy az embereket kapcsolatba hozza Istennel, hogy áthajoljanak az élő hithez, hogy az Úr ma is ugyanaz, és következésképpen ugyanazt teszi, és hogy ez az élő hit, amely az igehirdetés által keletkezik bennünk, a szaván veszi Istent, és megtapasztalja, amit az Úr megígért. Újra és újra, ahogy olvashatjuk a négy evangéliumban, és később az apostolok cselekedeteiben is, számítunk rá. ki számol valójában azzal, hogy nem csak prédikációkkal, vagy prédikációkon keresztül vagyunk megszólítva, hanem ki számol azzal, hogy Isten kinyilatkoztatja magát. Hogy az Úr azt teszi egy összejövetelen, amit akkor tett, amikor a Földön járt. Ezt is kihangsúlyoztuk már itt. Ő nem küldött el magától senkit. Az egyik asszonynak pedig, mivel nem volt zsidó, azt mondta, nem jó a gyermekek kenyerét elvenni és a kutyák elé dobni. Egy kissé durva válasz volt, amit szeretett Urunk adott, de a pogányok még nem voltak egészen soron. Először Izrael juhait kellett összegyűjteni, majd a pogány nemzeteknek kellett meghallaniuk az üzenetet. És az Úr azt mondta, nem jó a gyermekektől elvenni a kenyeret. Kenyér. Meghallottátok ezt? Kenyér. Avagy éhes volt-e ott valaki? Nem. A gyógyulásról volt szó. A megszabadulásról volt szó. Szeretteim, az ige teljes szava a mi táplálékunk. Az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden igével. És minden ige szó az igének szellemi tápláléka, kenyér számunkra, minden, amit Isten készített a miénk, és mi hitben ráállhatunk, és nem hagyhatjuk magunkat félrevezetni. Itt azt mondja, és ő felismerte, hogy van hite. Ó, bárcsak én, bárcsak mi, szolgáló testvérek, egy napon olyan emberek előtt állhatnánk, akiken már látni lehetne, hogy van hitük, hogy számítanak arra, hogy Isten erőfeszítés nélkül megadja, amit megígért. Kinyilatkoztatás, ihletés, és ez magában foglalja azt, amit Isten megígért. Van még két-három igerész, amit szeretnék felolvasni, Lukács evangéliuma 18. fejezete. Itt az Úr valami nagyon fontosat mond. Lukács 18. verse. Én mondom nektek, ő hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De vajon az ember fia talál-e hitet a földön az ő eljövetelekor? Ezt is említettük már. Az egész jámbor világ hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ez így is igaz. Mi hálásak vagyunk Istennek ezért. Ő az Isten fia, mint a mi megváltunk. De ő az ember fia az ő profitai feladatához képest. Egyedül a Máté evangéliumában legalább 26 alkalommal fordul elő az ember fia. Az ember fia, mindig az ember fia kifejezés. Az egész vallásos világ beszél Krisztusról, az Isten fiáról, de a Biblia arról az időről beszél, amikor az ember fia kinyilatkoztatja magát. Mivel az üdvösség történetének egy másik profitai része zajlik le, ennek meg kellett történnie. Hogyan lett ábrázolva az Úr a hét arany gyertyatartó között, mint az emberfia? És mennyire hálásak vagyunk ismét a felvilágosításért? A mi szeretett Branham testvérünk nagyon világosan elmondta, ezt is előterjesztette. Krisztus, mint emberfia, ugyanaz, mint amit akkor tett, ugyanazt tette a mi időnkben is. A magyarázat, amely adva lett hozzá, szintén, ami a profitai szolgálatot is illeti, és ezt mindig szívesen meghallgatom. Néhány nappal ezelőtt újra meghallgattam, amikor Branham testvér így adta elő a bizonyságtételét, az élettörténetét, és éppen elmondta, hogyan lettek megmagyarázva és közölve vele a dolgok, és miről szól most az egész. Egy jelről. Abban az időben ez egy jel volt a zsidók számára. A samáriai asszony a kútnál pedig azt mondta, tudjuk, hogy amikor eljön a Messiás, akit Krisztusnak hívnak, mindannyiunké lesz. De ki vagy te? És a válasz így hangzott, én vagyok az, aki veled beszél. Talál-e az ember fia hitet? Nem pedig talál-e hitet az Isten fia? Vajon talál-e hitet az ember fia? Lesznek-e emberek, akik felismerik az üdvösség történetnek ezt a proféta időszakát és a profétai szolgálatot, amely végre lett hajtva ezekben a napokban? Talán vannak még köztünk is olyanok, nem akarom remélni, de megtörténhet, akik talán még mindig azt mondják, igen, de mi legyen a különbség az elhívott, különválasztott gyülekezet és az összes többi vallás felekezetek között? Én megmondom nektek az igazat, ez a különbség az égig ér. Ez nagyon is óriási. Hiszen csak az ige profétai kinyilatkoztatásán keresztül kaptuk betekintést abba, ami mellett mindenki más figyelembevétel nélkül elmegy. És amikor hangosan és határozottan azt mondják, nekünk van Krisztusunk, nekünk nincs szükségünk profétára, akkor azt válaszoljuk, nekünk van Krisztusunk, és befogadjuk az általa küldött profétát. Akinek van Krisztusa, annak megvan a Krisztus szava, az meghajol Isten hatalmas keze alatt, az elmélet mindenkinek a rendelkezésére áll. Isten népe a gyakorlatban és szó szerint tanulja annak, hogy Isten most mit tesz az ő szava szerint. Engem lenyűgöz, mert pontosan tudom, hogy ahhoz, hogy a mennyasszony gyülekezetet külön legyen választva, hogy ne használjuk a kiválogatni szót, hanem valóban azok összegyűjtéséről van szó, hogy szemeink meg legyenek kenve, és fel kell tárni előttünk, hogy mi forog most kockán. Hinni, ahogy az írás mondja. Íme elküldöm hozzátok igést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Valóban az a nap úgy fog égni, mint a kemence. De mielőtt ez a nap reánk viradna, a prófétai szolgálatnak be kellett következnie. Vagy be kell következnie. És éppen azok a dolgok, amelyek másoknak semmit sem jelentenek, nekünk mindent jelentenek. És hálásak vagyunk azért is, hogy nem hangsúlyozzuk túl a dolgokat, de hogy a véka alá tegyük, és nem megemlíteni őket, ez sem működik. Az egyensúlyt meg kell tartani, és ezzel valóban megajándékozott bennünket Isten kegyelemből. Tovább szeretnék még olvasni a Lukács 17. fejezetének az 5. versétől. Az apostolok ekkor azt kérték az Úrtól, növeld a hitünket. Növeld a hitünket. Én hajlamos vagyok azt mondani, hogy minél inkább ki lett nyilatkoztatva számunkra az ige, minél több ihletést kapunk a szellem által a szívünkben, annál több hitet kapunk, annál erősebbek leszünk abban, hogy felnézzünk Istenre. És gondoljuk végig a dolgok egész tárházát, amelyeket Isten valóban kinyilatkoztatott nekünk, mert szeret minket, és mi is szerethetjük őt újra. Itt folytatódik a Lukács 17. részében a 6. verstől. Erre az Úr így válaszolt, ha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, és megparancsolnátok ennek az Epafrának, szabadulj meg gyökerestől, és ültesd át magad a tengerbe, az engedelmeskedne nektek. Erről is beszéltünk már az előzőekben, amit szintén említettünk, hogy a dolgokért nem csak imádkozunk, hanem ihletés által egyszerűen kimondjuk őket a hit és az isteni megbízás által, és ezek megtörténnek a szemünk előtt. Én hiszek ebben. Én hiszek a kimondott ige üzenet, kimondott szolgálatában. Én hiszem azt, ahogyan az Úr mondta annak idején a leprásnak, én akarom, légy tiszta. Nem egy órányi imádság, egy mondat. Akarom, hogy tisztulj meg. És ő tiszta lett. Az ige ki lett mondva. Én hiszem, hogy Isten úgy össze fog hangolni minket önmagával, mint gyülekezetet a végső feladat érdekében, hogy a Szellem és a mennyasszony ugyanazt mondja, sőt, hogy a mennyasszony azt mondja, amit a Szellem akar mondani, hogy az az Úr nevében, Isten akaratában, a Szent Szellem ihletése alatt lesz kimondva. És emiatt nem kell aggódnunk, az Úr mindezt már eldöntötte az ő tervében, és ez is csak idő kérdése. Nem pedig akarod-e, vagy nem akarod, képes vagy-e rá, vagy nem. Mindaddig hiszünk, amíg el nem jön az idő, és a saját szemünkkel meg nem látjuk. Mindaz, ami Branham testvér szolgálatában megtörtént, annak a visszaszolgálatot gyülekezetben meg kell történnie, ahol minden helyre lett állítva. Ez nem lehet másképp. Bárki legyen az, aki ezt másképp akarja látni, az figyelmen kívül hagyja Istent. Az Úr nem mond üres szavakat, ő egy olyan gyülekezetet fog hazavinni, amely fel van vértezve a magasságból jövő erővel. Egy felhatalmazott gyülekezet. Egy olyan gyülekezet, amelyben Isten életadó ereje lakozik, hogy abban az időben még a halandó testünk is életre keljen. És mivel Isten minden felelősséget magára vállalt, meg is teszi azt azokkal, akik a rendelkezésére állnak. Ami Urunkról azzal az apostolok cselekedetei második fejezetében, ahol Péter előterjeszti azt, hogy az Úr feltámadt a harmadik napon. És itt idézve lett értelemszerűen az ige a Zsoltárból, nem engem, nem engedem meg, hogy az ő lelke a pokolba maradjon, és hogy teste rothadást lásson. Ez Isten szava volt, Isten igéje. Nem lehetett másképp. Az igének így kellett beteljesednie. A pokol a fejére állhat, és az ördög talán ide-oda pöröghet egy kicsit. Isten kimondta, és annak meg kell történnie, mert Isten mondja ki az utolsó szót, és különben senki más. Hasonlóképpen, és ezt nem lehet megkerülni, a számunkra tett ígéreteknek is ugyanígy kell beteljesedniük. Ez esetben nincs ha, vagy de, nincs tudsz-e, vagy akarsz-e, egy isteni kötelesség, hogy beteljesedjen, ami meg van írva, ahogy ő rajta a fejen, úgy az összes tagon is. Mivel ezzel a ponttal a fejjel és a tagokkal foglalkozunk, meg kell kérdeznem önmagamtól és mindannyiunktól, vajon mennyire vagyunk szoros kapcsolatban az Úrral és egymással? Érezzük-e mások fájdalmát a felkiáltásig? Ha egy test tagjai vagyunk, akkor ugyanúgy kapcsolódunk egymáshoz, ahogyan a tagok, a legtermészetesebb tagok kapcsolódnak egymáshoz és a fejhez. Azt szeretném nektek ezzel kapcsolatban mondani, hogy ebben a tekintetben még mindig hiányzik valami. Még mindig hiányzik valami. Majd csak azután, amikor az elsőszülöttek serege a Szent Szellem által egy testté lett összekeresztelve, akkor lesz ez lehetséges és kinyilatkoztatható, és ezért természetesen az isteni szükségszerűség is. Ahogy az Úr akkor mondta, maradjatok Jeruzsálemben, amíg a magasságból származó erővel nem lesztek felruházva. Egy közös bemerítkezés Isten élő szervezetébe, a Jézus Krisztus testébe. Én nem a múltbeli érzelmi tapasztalatokról beszélek, vagy a felekezetekről, amelyek mind kaptak valamilyen kenetet, és időnként az egyik szinte fel tudná falni a másikat. Ott nem sokat lehet látni a szeretetből, de a valódi szellemkeresztség a szeretet keresztsége. Isten szeretete tehát kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Az első szülöttek serege Krisztus igazi mennyasszonya, Jézus életével rendelkezik, Jézus Krisztus szellemével rendelkezik, az ígével rendelkezik, az ő lényével rendelkezik, egyek vele és egyek egymással is. És még egyszer mondom, nem azokra a dolgokra hivatkozunk, amelyek ma az egész karizmatikus mozgalomban zajlanak szerte a világon, ahol mindenki azt hisz, amit akar, és azt tesz, amit akar. Itt azokról a bibliai tapasztalatokról van szó, amelyeket Isten megígért nekünk, és kilátásba helyezett. A Szent Szellemmel való igazi beteljesedésről, az Úr testébe való bemerítkezésről, egy visszatérésről, az első szeretethez, az első cselekedetekhez, az első odaadáshoz, hogy minden, ami kezdetben volt, az a végén is legyen. Nekik mindenük közös volt. Senki sem mondta ott, hogy ez az enyém, vagy az a tied. Egy szív és egy lélek, mindenki, mindenkiért és mindenkivel. Ez is meg fog történni, én hiszek benne, mert csak akkor, ha ez az isteni légkör és egység megteremtődik, és nincs homok a fogaskerekekben, hanem olaj, a szellem olaja, akkor a dinamika be fog jönni a mechanikába, és az élő Isten gondoskodik arról, hogy működjön és megnyilvánuljon. Ha neked és nekem meg kellene ezt tennünk, akkor most azonnal összepakolhatnánk, félhetnénk, és azt mondhatnánk, ez rosszul fog elsülni, de nem sülhet el rosszul semmi. A mi Urunk ölködik az ő szava felett, hogy beteljesítse azt. És ahogyan már sokszor mondtuk, amennyiben az ő igéje mi bennünk van, akkor ő vigyáz ránk, hogy az ő igéje beteljesedjen bennünk és rajtunk keresztül. Öröm keletkezik, serkentés és ösztönzés, hogy Isten ilyen kegyelmes hozzánk, nem csak megmentett, hanem megajándékozott minket azzal a kegyelemmel, hogy megismerjük őt. És ahogy Pál apostol mondta, szeretném megismerni őt és az ő feltámadásának erejét. Ebben mi is hiszünk. Ha felismertük őt, akkor hadd legyen, hogy az ő feltámadásának ereje bennünk is munkálkodjon, vagy megvalósítsa azt, amit Isten megígért és eltervezett. Meg fog történni, meg kell történnie, Nem az a kérdés, hogy akarod-e, vagy tudod-e. Ő kérdezi tőled, és tőlem, hiszel-e? Elhiszed, hogy képes vagyok ilyen dolgokra. És akkor felkiáltunk, Uram, hiszek, mert te mondtad, és az árat kifizetted. És nekünk egy befejezett, egy tökéletesített megváltási művel van dolgunk. És Pál apostol az Efézus beliekhez írt levél 5. fejezetében már úgy látja a gyülekezetet, ahogy az Úr úgy állítja az ő színe elé, hogy fold és ránc nélküliek. János a jelenések könyve 19. fejezetében mennyasszonyaként látta őt a bárány menyegzői vacsoráján. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ez az első szülöttek serege, az Isten által elhívottak és különválasztottak, részt vesznek ebben a végső munkában, és tanúi lesznek Isten végső művének. Egy újabb részlet itt a Lukács 17. részéből, talán a 18. és 19. versektől. Avagy nem találtatott ti senki más, aki visszatért volna, hogy dicsőséget adjon Istennek, csak ez a jövevény. Hozzá intézően azt mondja, kelj fel és menj, a te hited szabadulást szerzett neked. Akik egy kicsit kiismerik magukat az alapszövegben, azok tudják, hogy ugyanarról a szóról van szó, szabadulás és gyógyulás. A Golgotán mindkettő megtörtént, a szabadulás és a gyógyulás. A vér a mi megváltásunkért, a mi szabadulásunkért folyt, az ő teste megtöretett, hogy meggyógyulhassunk testünkben az ő sebei által. Gyógyultunk meg. Hadd foglaljuk össze. Az utolsó napokban élünk, a végidők végén, látjuk a politikai fejlődést, amint maga előtt lezajlik. Ki mondta volna egy évvel ezelőtt, hogy a Német Demokratikus Köztársaság 5 millió lakosát ilyen fordulat éri, és aki egyszer vagy többször átutazott oda, az tudja, mennyi zaklatás társulhat hozzá. És hirtelen csak átintik őket, tovább mehetnek. Nyugodtan tovább utazhatnak. Mi megmondtuk és örülünk, hogy ez így alakult, és még tovább is fog alakulni. Prágában is, és mindenhol. Nagyon, nagyon jól és örömmel vesszük tudomásul ezt a feltörési hangulatot. De van egy dolog, amit szívből szeretnék kérni Istentől, hogy a vallási területen is valahogyan bekövetkezzen egy megfontoltság a nép szívében, és hogy a kegyelem és a bűnbánat szelleme, valamint az észszerűség és az önmegfigyelés szelleme ki legyen árasztva. Mert képzeljétek csak el, politikailag az emberek minden erejükkel lerázzák magukról az igát. És ez sem illik ide egészen, de amikor Honecker úr annak idején Gorbacsovval megünnepelte a 40. évfordulót, akkor azt mondtam magamba, ma ünnepeltél, holnap elbocsátanak. És mit mondhatnék? Mit mondhatnék? Vannak bizonyos dolgok, amiket csak egyszerűen úgy kell kimondani, mert pontosan lehet tudni, hogy elérkezett az idő sürget, és így tovább. Milyen hálásak vagyunk, mi a helyzet a fallal, ne aggódjatok emiatt, majd mások elintézik. Az Úr mindent jóvá fog tenni, az idő elérkezett, a nagy parázna a fenevadon fog lovagolni, amely volt, és nem volt többi, és újra létrejön, és ezért minden út Rómába vezet. Mindannyian rendelkezésre állítják az ő hatalmukat, hogy Isten szavai beteljesedhessenek. Aztán akkor egészen a legvégén meg fog történni, ahogy Isten igéje mondja, hogy meg fogják gyűlölni a paráznát, és mesztelenre vetkőztetik, és tűzzel elégetik. Ezt valószínűleg felülről fogom megnézni magamnak, de meg fog történni, mert az Úr szája szólt. És gondoljunk az amerikai nyugati partvidékre is, arra, amit Branham testvér ki tudja hány évvel ezelőtt kimondott, hogy a Szent András hasadék meg fog nyílni, és hogy az egész terület elsüllyed, és a tenger fenekére fog zuhanni. Minden, alapvetően minden kézzelfoghatóan közel elérkezett. Az Úr eljövetele közel van. Legyen, hogy Isten adjon nekünk kegyelmet, és szereljen fel minket, kereszteljen meg minket egy testé, hogy az ő ereje nyilvánvalóvá váljon, hogy aztán mi ne csak szavakkal menjünk ezekhez a nemzetekhez, hanem hogy az Úr Isten velünk menjen, igen, hogy ő menjen előttünk, és erősítse meg az ő szavát, hogy az embereket, akik ma még nem tudnak hinni, lenyűgözze Isten jelenléte, és arra kényszerítse őket, hogy higgyenek. Éppen elég ideig lettek becsapva, legyen, hogy Isten minden erejéből leleplezze ezt a vallási csalást, és ne csak a vasfüggöny nyílt volna meg, hanem ez a bíbor függöny is, amely a legfontosabb tényező, hogy bár szétszakíthatnánk azt. Nekünk mindent Istenre kell bíznunk. De ő talán képes lesz felhasználni minket, és alkalmassá tehet bennünket arra, hogy tehetségesek legyünk. Amint tudjátok, Istennek emberekre van szüksége, hogy mindezt megtegye. És ez is meg fog történni. A börtönök fel lesznek robbantva, az emberek lehetőséget kapnak a döntésre, és ami Urunk ígéje nagymértékben hirdetve lesz, és nem fog üresen visszatérni, hanem el fogja végezni azt, amire Isten elküldte. A kérdés nem az, hogy Uram, tudsz-e, vagy Uram, akarsz-e? Az Úr azt mondja, én tudok, én akarom, el tudod-e hinni? És mi teljes szívvel hiszünk, és úgy hisszük, ahogy a Szentírás mondja, és minden más egyebet az Úrra, ami Istenünkre bízunk, ő majd mindent rendbe hoz. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Urunk, Istenünk, teljesen le vagyunk nyűgözve, nincsenek szavaink arra, hogy kifejezzük, amit érzünk. Te üdvözítettél minket, megbocsátottál minden bűnt, minden vétket, mindent fehérebbre mostál minket, mint a hó. Ha a ti bűneitek vérvörösek lennének is, olyan fehérek lesznek, mint a hó. Ha olyan is, mint a skarlátvörös, olyan lesz, mint a gyapjú. Szeretett Uram, ez valóság lett Golgota által. Halleluja! Halleluja! Halleluja neked, Isten báránya, aki hagytad magad megöletni. Hála legyen neked a te szent isteni véredért, amelyben szent isteni élet lüktetett, amely visszatért a te vérrel megvásárolt sokaságodra, élet Istenből, az Isten által kiválasztott elsőszülöttekre, akik arra rendeltettek, hogy Jézus Krisztus képmására átalakuljanak. Ő az elsőszülött a sok testvér között. Mi nem tudjuk felfogni, nem vagyunk méltók mindenre az irgalomra, kegyelem és még több kegyelem az egész. És ezt a kegyelmet dicsérjük ma is, mint a megbocsátott sokaság. Szeretett Uram, Te láttad a felemelt kezeket, Te ismered a szíveket, az életet. Mi mindannyian rászorultak vagyunk, mindannyiunknak vannak szükségleteink, vannak imakéréseink, vannak olyanok, akik közel állnak hozzánk, akiket szeretnénk Te nálad látni. Ó Uram, oly sok kívánságaink vannak, amelyeket hittel hozunk eléd. Ó Istenem, hadd jöjjön el ezzel kapcsolatosan is a pillanat, amikor kimondjuk, hogy mi történjen, és ez meg is fog történni. Neked, élő Isten, adunk már most hálát. Hűséges Uram, köszönöm Neked, hogy megnyílt a vasfüggöny, és már most köszönöm, hogy megnyílik a bambuszfüggöny is. És most teljes hittel köszönöm Neked, hogy ezt a római bíbor színű függönyt is szétszakítottad, és hogy olyasmit fogsz tenni, ami még soha nem történt meg. Te megajándékozol kegyelemmel az ítélet előtt, és minden népből, nyelvből és nemzetből megtörténik majd az összehívás, a különválasztás. Ó Istenem, bár lenne, hogy a Te kinyilatkoztatott ígéd olyan legyen, mint egy atombomba, és hulljon a Vatikán közepébe, hogy a föld népei rádöbbenjenek, hogy ők is belettek csapva, és rálettek szedve vallási értelemben, ahogyan a többieket is megtévesztették politikailag. Uram, engedd, hogy az ébredés általán a szelleme hatalmas módon eljöjjön a népekbe. Hűséges Istenem, itt vagyunk, tudatában a ránk háruló felelősségnek, mi, akik megismertünk Téged, akiket Te is megismertél a magad részéről, akiket tanítottál, igen, akik frissen kaptuk a kinyilatkoztatást a mennyből. Ó, mennyire köszönjük Neked korunk prófitai szolgálatát is, Istenünk üdvtervének dicsőséges megismertetését. Szeretett Uram, valóban nincs szükségünk emberekre, hogy kioktassanak bennünket valamilyen téren. A Szellem úgy tanít minket, ahogyan a kened tanított minket, így van rendjén. Halleluja! Szent kened, tartózkodj rajtunk, isteni, vigasztaló, vezest minden tevékenységünket. Uram, ruházd fel a Te gyülekezeted teljhatalommal, ruházd fel őt, és állítsd őt a szolgálatba, a Te szolgálatodba. Ó Istenem, együtt dicsérünk Téged, és imádunk Téged a Jézus szent nevében. Amen. Amen.